4, és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenti Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Ternyák Csaba egriesek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban. Általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok számára. Intézményenként, kategóriánként egy-egy, összesen két tanuló nevezését várjuk. A verseny időpontja 2026. május 15-e péntek, helyszíne pedig az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont. A verseket dr. Lisztóczky László irodalomtörténész válogatta. A versenyre a jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján várják. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák vezetői számára tartottak értekezletet a mai napon az Érseki Papnevelő Intézetben. A találkozó szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek a nagybőjt lényegéről beszélt. A készület ideje arra készít fel minket, hogy megértsük az üdvösség ígéretét, ami nem csak a választott nép tagjaihoz, hanem minden embernek szól. Júdás árulása és Péter tagadása azt mutatja, hogy még a legjobb tanítványokban is ott van a tagadás és a kisítőség. Mi is minden nap meg kell, hogy küzdjünk a hitünkért. Minden nap lehetőséget kapunk arra, hogy Jézus mellett döntsünk, a rossz helyett a jót válasszuk. A nagybőjt az imáról, a böjtölésről és az alamizsnáról is szól, hogy erősítsük akaratunkat, jobban figyeljünk embertársainkra, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki Istennel. Örömteli készület arra, hogy Jézus meghalt értünk, majd feltámadt azért, hogy nekünk örök életünk legyen. A főpásztor rámutatott, hogy ha le tudjuk győzni a kísértéseinket, akkor kiegyensúlyozott, békés, boldog életet élhetünk. Az óvodavezetők ezt a békét tudják továbbadni a gyermekeknek. Abban közreműködnek, hogy a következő generáció örömét lelje abban, hogy Istennek tetsző módon szeretetben, boldogságban nőjön fel, és élje az életét. A Szent Mise után Juhász Ferenc pasztorális helynök köszöntötte a 36 óvodavezetőt. A program kötetlen beszélgetéssel, tapasztalatcserével zárult. Közös felelősség, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő gyermekek és családjaik támogatást kapjanak. Az ilyen kezdeményezések mögé állni nem csak feladat, hanem kötelesség is, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Török Bálinton. Soltész Miklós az új Tábita Gyermek Hospiszház avató ünnepségén arról beszélt, hogy milyen széleskörű összefogással jöhetett létre a baptista szeretetszolgálat fenntartásában működő, Magyarországon egyetlen gyermek hospisz intézményként működő Tábita Ház. Évente 20 milliárd forinttal többet fordít a kormány CT, MR és ultrahang diagnosztikára, mint eddig, hangsúlyozta a belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Baján. Takács Péter a bajai Szent Rókus Kórházban az Országos Diagnosztikai Gyorsító Programban beszerzett CT és MR készülékek átadásán elmondta, a programban 40 milliárd forint értékben szereztek be képalkotó diagnosztikai eszközöket, amelyek lerövidítik a vizsgálatokra eddig szánt időt. Ez azt is jelenti, hogy több beteg látható el. Kiemelte azt is, a kormányzati lépések után az egészségügyben dolgozókon múlik a siker. Hozzáfűzte, jó eszközparkban dolgozhatnak egy kiváló kórházban, és azt kívánta nekik, hogy sokáig használják ezeket a berendezéseket Baja és annak környékének betegei javára. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás vagy a torma javarészt a tavalyi áron vagy annál is olcsóbban kaphatók a nagy kereskedelmi láncok üzleteiben. A szövetség mai közleményében Kozák Tamás, a szervezet főtitkára kiemelte, a változatlan ár nem az árréstopp eredménye, hiszen ezek a termékek már tavaly ilyenkor is árréstopposak voltak. Sokkal inkább arról van szó, hogy a piaci folyamatok alakultak kedvezően. A kínálat bőséges, de érdemes figyelni az árak és a minőség összhangjára is. Végül az időjárásról. Északkelet felől fokozatosan tovább szakadozik, csökken a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is. Ugyanakkor maradhatnak tartósan felhős körzetek. Az ország délnyugati táján, illetve az északi középhegység térségében még borongós lehet az idő. Gyenge csapadék már leginkább csak a délnyugati részeken fordul elő. Az északi a szél fokozatosan veszít erejéből. Éjjel a hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul, a szélvédett északi völgyekben a gyenge fagy sem kizárt. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa. Támogatnunk kell a fiatalokat, hogy kezükbe vegyék saját jövőjüket. Az új egyházi statisztikai évkönyv adatai szerint nőtt a püspökök, papok és állandó diakónusok száma. Virágvasárnapi Szent Mise a Santo Stefano Rotondo Bazilikában magyar zarándokokkal.
Leó pápa, támogatnunk kell és be kell fektetnünk a fiatalokba. 14. Leó pápa március 30-án hétfőn a Vatikánban fogadta az Auxilia alapítvány tagjait. Megerősítette annak szükségességét, hogy segítsük a fiatalokat abban, hogy saját jövőjük főszereplőivé váljanak.
Sono lieto di salutarvi questa mattina all'inizio della settimana santa.
Különösen a bizonytalanság ilyen időszakaiban elengedhetetlen, hogy támogassuk és befektessünk a fiatalokba, javasolta Leó pápa hétfőn az Auxilia alapítvány tagjainak. A 2013-ban alapított non-profit szervezet, ma már filantróp szervezetként működő alapítvány, elsősorban a fiatalok támogatására, az oktatásra, az ösztöndíjakra és a társadalmi fejlesztési projektekre összpontosít.
Investire non su oggetti, ma sulla persona.
A pápa beszédében háláját fejezte ki azért, hogy a nagy hét elején találkozhatott velük, és ezt gondviselésszerű időnek nevezte az Úr Jézus tanítványai számára, akit keresztre feszítettek, meghalt és feltámadt értünk. Leó pápa különösen megköszönte a jelenlévőknek az elkötelezettségüket, hogy segítik a fiatalokat a képzésükben és a munkahelyi beilleszkedésükben. Nem tárgyakba, hanem emberekbe, az ő képességeikbe és szakértelmükbe való befektetés munkátok egyik kulcsfontosságú erőssége. Valójában így maguk a fiatalok válnak saját jövőjük főszereplőivé anélkül, hogy egy vállalat funkcionális eszközeinek vagy a kereskedelmi siker fogaskerekeinek tekintenék őket, szögezte le Leó pápa.
Incoraggio perciò ciascun membro della Fondazione Auxilia a perseverare nelle iniziative che coltivate.
Ezért arra buzdította az alapítvány minden tagját, hogy tartsanak ki az általuk támogatott kezdeményezésekben. pontosan a jelenlegi bizonytalanság légkörében a tudás és az együttműködés erényes körforgása, amelyet elősegítetek, biztosan jó gyümölcsöt fog teremni. Végezetül 14. Leó pápa apostoli áldását adta minden jelenlévőre és szeretteikre.
Egyházi statisztikai évkönyv. Nőtt a püspökök, papok és állandó diákónusok száma. Március 28-án az Egyház Központi Statisztikai Hivatala közzétette a 2026-os pápai évkönyv és a 2024-es egyházi statisztikai évkönyv az Annuarium Statisticum Ecclesiae adatait, amelyek közül már beszámoltunk az öt kontinens katolikus éveire vonatkozó számadatokról. Most a 2023-24-es időszaknak a püspökökre, papokra és állandó diákonusokra vonatkozó statisztikai adatait ismertetjük. A klérus tagjai a virágban. A 2024-re vonatkozó legfrissebb adatok szerint a klérus tagjainak a száma a virágon 465.048 fő, ebből 5.525 püspök, 407.421 pap és 52.102 állandó diákonus. Püspökök. A 2023-24-es két év során a püspökök száma 1,75%-kal nőtt, 5.430-ról 2024-ben 5.025-re emelkedett. A legdinamikusabb hozzájárulást a kis-ázsiai kontinens nyújtotta 3,3%-kal, ezt követi Afrika 2,6%-kal, míg Óceánia 1,5%-kal, Amerika 1,3%-kal, végül Európa 1,1% növekedéssel, az összesített átlag alatt marad. A kontinensek közül a püspökök mintegy 68%-a továbbra is Amerikában és Európában teljesít szolgálatot. Az egy püspökre jutó személyek száma a 2024-es adatok szerint jelentős eltérés mutat az egyes kontinenseken. A világ átlag püspökönként 257.000 katolikus. A legmagasabb arányérték Afrikában 365.000 és Amerikában 333.000 találhatók, míg kedvezőbb helyzetben van Óceánia, Európa és Ázsia a 88.000-re, 170.000-re és 180.000-re tehető az egy püspökre jutó hívek száma. A papok és püspökök számának aránya. A papok és püspökök számának aránya alapján megbecsülhető a különböző földrajzi területeken az egyes püspökökre jutó munka átlagos nagysága is. A 2023-24-es időszakra vonatkozó adatok szerint világszerte javult a papok és püspökök létszámának egyensúlya. A vizsgált időszak elejétől a végéig csökkenés tapasztalható. 2023-ban az egy püspökre jutó pap száma 75, míg 2024-ben 74 volt. Az arány csökkenése Amerikában 58,8 püspökre jutó papra 58-ra, Európában 92,6-ről 90-re, és Óceániában 33,3-ról 33-ra figyelhető meg, míg ez az arány Afrikában 71,6-ról 72-re, és Ázsiában 85,2-ről 86-ra növekedés mutat. Az egyházmegyés és szerzetes papok száma. A papok száma a világon 425 fővel növekedett, a 2023-ban regisztrált 406.996-ról 2024-re 407.421-re emelkedett. Azonban, amikor külön vizsgáljuk az egyházmegyés papok és szerzetes papok számát, azt tapasztaljuk, hogy miképpen a szerzetes papoké alapvetően stabil, az egyházmegyés papok száma 496 fővel nőtt. Európában lényeges csökkenés tapasztalható mind az egyházmegyés, mind a szerzetes papok számát illetően. Ugyanez a jelenség figyelhető meg Óceániában is, azonban ezen kontinensen a papok száma már eleve alacsony. Az európai papok 2023-ban regisztrált száma 155.091 volt, ami 2024-ben 152.608-ra csökkent. Ezzel szemben Afrikában mindkét csoport papjainak száma növekedett. Ázsiában a papok száma összességében 74.056-ról 75.121-re nőtt, míg a vizsgált két év alatt 1,4%-os növekedés jelent. Az amerikai kontinensen ugyanebben az időszakban 199 fős növekedést regisztráltak, a 2023-ban feljegyzett 118.345-ről 2024-re a papok száma 118.544-re nőtt. Az egy papra jutó hívek száma. Az egyházmegyés és szerzetes papok összetételének elemzéséhez kapcsolódik az egy papra jutó katolikusok számának elemzése is, amely rámutat a lelkipásztori szolgáltatások kínálata és kereslete között fennálló esetleges egyensúly hiányokra. Ezen a téren jelentős eltérések mutatkoznak a 2024-ben rögzített adatok szerint. A papok aránya különösen meghaladja a katolikusok arányát Észak-Amerikában, 10,18% pap a 6,7% katolikussal szemben, Európában 37,46% pap és 20,2% katolikus jellemzi. 2024-ben Európában kissé több mint 1800 katolikus jutott egy papra, Dél-Amerikában több mint 7600, Afrikában kissé több mint 5000, Ázsiában pedig valamivel kevesebb mint 2100 volt a számuk. Az állandó diákónusok száma. Az állandó diákónusok száma folyamatosan növekszik. A növekedés a 2023-24-es időszakban világszinten elérte az 1,3%-ot. 2024-ben számunk 52.102 volt, az előző évben regisztrált 51.430 fővel szemben. A területi különbözőségek továbbra is figyelemreméltóak. A 2022-23-as periódusban a legjelentősebb növekedés Dél-Amerikában és Közép-Amerikában volt tapasztalható, míg a legenyhébb növekedést Észak-Amerikában és Dél-Kelet-Ázsiában regisztrálták. A 2023-24-es évek összehasonlításában a diákonusok számának módosulási üteme a különböző területeken változatlan maradt, de Afrikában és Európában határozottabb a gyorsulás, Észak-Amerikában és Ázsiában pedig lassulás volt tapasztalatú. A diákonusok területi elosztásában 2023 és 24 között nem történt jelentős változás, Amerikában csupán enyhe csökkenés tapasztalatú a diákonusok relatív számát tekintve, miközben Európában némi növekedés figyelhető meg.
Virágvasárnapi szentmise magyar zarándokokkal Rómában. A római Szent István vértanú körtemplomban március 29-én virágvasárnap 11 órakor koncelebrált szentmisével ünnepelt a magyar közösség, amelyet Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora, olaszországi magyar főlelkész mutatott be. Olaják szenteléssel kezdődött a szertartás, amelyen többek között egy 70 fős zarándoklat tagjai is részt vettek. Homiliájában Törő András atya hangsúlyozta, Jézus bevonulása Jeruzsálembe és az azt követő passió időszaka tudatos vállalás volt, nem elszenvedett történések sorozata. A szenvedés és az elutasítás egyszerre jelenik meg a liturgiában. Jézus úton van. A nagybőjti időszakban követve őt, láttuk, hogy nem bolyong, hanem pontosan tudja, hová tart és mi vár rá. Célja az, hogy elhozza az üdvösséget az embernek, hogy újra esélyt kapjon Istentől, értelme legyen életének. Fontos, hogy saját életünket is tudatosan éljük, a nehézségek mellett észrevegyük a kegyelmeket, megértsük a körülöttünk lévő eseményeket, szenvedést, csalódást. Virágvasárnap arra emlékeztet minket, hogy nem egy távoli, bizonytalan Istenünk van, hanem nagyon is tudatos, és előttünk jár, hogy üdvözítsen minket. Jézus nem öngyilkos anarchista, a sors tragikus áldozata, az ő motivációja a szeretet. A gyűlölet és az erőszak könnyen tapintható, még a szeretetet gyakran gyengeséggel párosítják. Jézus történetéből megértjük, hogy a szeretet ereje nagyobb, mint a gyűlöleté, legyen az bármennyire hangos, mondta még homiliájában Törő András atya.
A Santo Stefano Rotondo Bazilikában vagyunk a virágvasárnapi magyar nyelvű szentmise után, és ennek a szentmisének volt egy népes zarándoklata, amely Pécsről érkezett a Szent Mór iskola központból. Milyen alkalomból jöttek ide?
Az iskolánk ebben a tanévben ünnepli fennállásának a 30. évfordulóját, és egy nagy álmunk teljesült azzal, hogy eljuthattunk közösen Rómába erre a zarándoklatra. A saját életünkben is, az iskola életében is utat járunk, zarándokutat járunk, ezt most a maga teljességében meg tudtuk élni, minden örömével, nehézségével és szépségével. És most a magyar nyelvű szentmise után különösen is meghatottan álltunk itt, és éltük át a szentmisét. Velünk tart a zarándoklaton Szép Attila atya, a kiskolánk püspöki biztosa, és a szentmisén szolgált az a Láposi Péter atya is, aki az iskolánknak sok éven át tanítványa volt. Sok szép szállal kötődünk. Van miért hálát adni az életünkben.
Nagyon szép volt maga a liturgia is, egy énekes szolgálatot is hallhattunk egy másik zarándok csoport részéről. Nagyon buzdító gondolatokat Törő András atya részéről, aki a Pápai Magyar Intézet rektora. Volt alkalmunk nagyjából bejárni Rómát, illetve tudom, hogy a mai nap még sok vár önökre. Mi volt az, ami ezen a szentmisén kívül még különösen megfogta a csoportot?
Különösen is nagy élményt jelentettek azok a pillanatok, amikor valóban magunkban tudtunk, vagy csak kisebb emberáradattal sikerült találkoznunk, és volt lehetőségünk elcsendesedni. A falakon kívüli Szent Pál templom egy ilyen lehetőséget adott a számunkra. Róma nagyon sok szent és világi helyét meglátogattuk. Sok élményben volt részünk az elmúlt 3 napban, és még a mai napon is valóban ezt folytatjuk. Talán valóban ezek a legmélyebb élmények, amikor van lehetőségünk elcsöndesedni és magunkban lenni egy picit, ami Rómában nem olyan nagyon könnyű azért.
Nem, és hát ez a templom maga is nagyon különleges, tehát ide kevesen jutnak el. Ez a Szent István vértanúkör temploma, és ugye itt van az a híres felirat, amelyik azt mondja, hogy Róma mindannyiunk hazája. Ezt akkor egy kicsit megtapasztalhatták most, hogy bár Rómában vagyunk, tehát tulajdonképpen szín magyar jelenléttel.
Azt mondom, talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a hazaérkeztünk érzést azt mindannyian megtapasztaltuk.
Akkor kívánom, hogy ennek az zarándoklatnak a gyümölcsei még sokáig tartsanak.
Nagyon köszönjük.
Gyetvainé Szenci Erikát hallották.
A Santo Stefano Rotondo Bazilikában vagyunk a virágvasárnapi szentmise után, amelyen Szép Attila atya is koncelebrált. Egy pár szóval, hogyha összefoglálná ennek az ünnepnek a főbb gondolatait.
Virágvasárnap van, nagy hétnek a kezdete, Krisztus Urunk bevonul Jeruzsálembe, és megkezdődik az ő szenvedése, ami egy, ahogy a Szentbeszédben is hallottuk András atyától, egy nagyon tudatos vállalással, tudatos folyamat, nem véletlen eseményeknek a láncolata, hanem az üdvösségünkért jött el. És mi, akik az ő nyomában járunk keresztényként, krisztusiként, hasonlóan szeretnénk tudatosan élni az életünket. És ő arra hív bennünket, hogy nyomában járva ne a sikertelenségeinket lássuk, ne a diszharmóniát az életünkben, hanem merjünk bátran utána járni.
Attila atyának ez az itt lét, ez most egy hazatérés is egyben, hiszen olyan sokáig volt itt Rómában.
Róma minnyájunknak a hazája, ugye pontosan ebben a templomban olvashatjuk, és valóban szeretek ide visszajárni, tanulhattam is itt, és mindig megérintenek azok a szent helyek, amiket fölkeresünk akár sokat gyára is, de azt is el kell mondani, hogy mindig van olyan, ami újdonság, amit nem láthattam, és beépül ebbe a nagyon szép élményben. Szeretem itt megerősíteni a kapcsolatokat. Egyrészt nyilván a Jóistennel, másrészt látni ezt a sokféleséget itt az egyházban, akár az emlékekben, templomokban, de hát az imádkozó testvérekben is. ez az egyház közösségébe való szorosabb beépülést nagyon segít és nagy erőt ad.
Hogyan tudja átadni a Magyarországról érkező zarándokoknak mindezt a tudást, illetve Róma szeretetét, azt a fajta lelkiséget, amit képvisel?
Hát én azt gondolom, hogy azzal, ahogy fölkeressük ezeket a helyeket, és nem pusztán turistaként tesszük ezt meg, persze nyilván szükség van arra, hogy különböző értékekre fölhívjuk a figyelmet, történelmi ismeretekre, művészettörténeti ismeretekre, de mindig legyen egy kis idő arra is, és erre hívtam a zarándoktársakat is, hogy minden egyes templomban találjuk meg azt a kis csöndes pillanatot, amikor mi ott jelen vagyunk, és a miénk lesz az a tér, az a szent tér, és elmondjuk azokat a fohászokat, imádságokat, amik a szívünkben vannak, magunkért is, és azokért is, akiket ide hoztunk magunkkal, akik várják a mi imádságunkat.
Köszönöm, akkor áldott szent nagy hetet kívánok, és majd húsvétot.
Köszönöm szépen én is a hallgatóknak áldott nagy hetet, és a föltámadás örömét.
Szép Attila atyát hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrainé Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az örök élet titkáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Hallgass meg, Uram, és könyörülj rajtam! Légy az én segítőm, Uram! Panaszomat örömének változtattad, leoltottad vezeklő ruhám, és örömmel övesztél körül. Atyám, te vagy a megbékélés és a megváltás istene. Többre vagy képes, mint amit valaha is kérhetnék, vagy elképzelhetnék. Kérlek, Uram, légy ma a segítőm, változtasd bánatomat örömmé. Olyan könnyű elmerülni a szomorúságban és az önsajnálatban, de kérlek, húzd ki a sötétségből. Védd meg a családunkat, vigasztald meg a szívüket, mutasd meg nekik, mi az igazi öröm. Köszönöm, hogy csak a legjobbat akarod nekünk, és nem hagysz egyedül minket nyomorúságunkban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mai hittanóránkat olyan kérdéssel szeretném kezdeni, hogy mit gondoltok arról, hogy milyen lelki sebeink lehetnek, illetve melyek a legfájóbb lelki sebek ezek közül?
Nem csak testi bántalmazással lehet valakit bántani, hanem gúnyolással, szavakkal vagy beszólásokkal.
Aztán még?
Hogyha veszekszünk a másikkal, vagy kiabálunk vele.
Lehet egy, akár egy mosolygás is olyan, amivel megalázunk másokat, nem?
Igen.
Hogyha például másnak bajásik, és mi kinevetjük, vagy kigónyoljuk, és nem oda megyünk hozzá, és felsegítjük, hanem kinevetjük.
Előfordult az életünkben, hogy olyan feladat előtt állunk, amitől eleinte nagyon félünk, és nyilván van olyan is, amikor rettegve várjuk a napot, amikor el kell végeznünk azt az adott dolgot. Ám amikor túl vagyunk rajta, utólag úgy érezzük, hogy nehéz volt, kemény volt, mégis megérte. Lehet, hogy sok áldozattal jár, de végül még nagyobb öröm született belőle. Ilyenkor megértjük, hogy nem kell félnünk, végül mindenből származhat valami jó. De nagyon sokszor gondoljuk és érezzük azt, hogy nem az a legnagyobb csapás a számunkra, hogyha valaki rácsap a kezünkre, vagy kapunk egy pofont, hanem azok az igazán nagy pofonok, amit olyan emberektől szenvedünk el, akiktől nem is gondolnánk. És sokszor ezek sokkal jobban tudnak fájni, ezek a lelki fájdalmak, vagy a lelki sebek, amik igazán gondot okoznak nekünk, mint az, amit mondjuk testileg követnének el ellenünk. Most Jézusnak a szenvedését fogjuk ilyen szempontból megvizsgálni, és látjuk azt, és szemléljük azt, hogy Jézus pénteken délután halt meg a kereszten. Mivel szombat, vagyis jeles nap szabbát következett, még az ünnep beállta előtt le akarták venni a holttestet a keresztről, és a zsidók időszámítása szerint ugyanis naplementével kezdődött egy új nap, és Jézus az egyik tanítványának, arimateai Józsefnek a közeli új sziklasírjába helyezték el Jézus testét. Sietni kellett, én úgy tudom. Miért kellett sietni Jézus testének az elhelyezésével, Miri?
Mivel kevés idejük volt, csak bebugyolálták egy vászonlepelbe. Úgy gondolták, hogy szombat elmúltával, vasárnap reggel majd kimennek a sírhoz, és elvégzik a szokásos szertartásokat.
Mi történik szombaton?
Ez a szombat a csönd ideje volt, Jézus a sírban feküdt, édesanyja Mária, barátja János és hűséges követője Mária Magdolna szívünk mélyén gyászolták őt. A többi tanítvány, a gyöngék, a kételkedők, azok, akik megrémültek, szintén csöndesen, könnyen között töltötték ezt a napot.
Egy régi magyar mondás szerint, amikor kivágják a fákat, az egész hegyoldal zúg a fejszék csapásaitól, de azt, hogy nőnek az új fák, az senki nem hallja. Az élet csöndben növekszik. Jézus is ilyen csendben halt meg a kereszten, ilyen csendben vették le a keresztről, és ilyen csendben szinte észrevehetetlenül helyezték a testét a sírba. A főpapok igyekeztek elérni, hogy a csönd örökké tartson. Tudták, hogy Jézus előre megmondta, hogy harmadnapon fel fog támadni. Mivel pénteken halt meg, az volt az első nap. A szombat minek a napja volt?
A szombat a sírban nyugvás ideje volt.
És végül a vasárnap?
Vasárnap számított a harmadik napnak. Ezért ezen az éjszakán és reggelen különösen őriztették a sírt.
Mit akartak ezzel elérni?
El akarták kerülni, hogy bármi rendkívüli történjen.
Mégsem tudták megakadályozni ezt. Légy szíves, olvast fel nekünk, Tifani, Máté evangélistától, mi történt.
Hirtelen nagy földrengés támadt, az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintette olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csak nem halálra váltak.
Ha Isten meg akar tenni valamit, nincs, aki visszatarthatná. Hiába hengerítette követ Jézus sírja elé, az angyal könnyedén félre gördítette. Fölöslegesen állítottak őröket a sír bejáratához, a fegyverek és a fizikai erő semmit sem ér Istennel szemben. Mi történik vasárnap reggel? Szemléljük ezt a húsvét hajnalát, a vasárnapot, és nézzük meg, hogy kik azok, akik legelőször felkeresik Jézus sírját.
Vasárnap reggel azok az asszonyok, akiket erős szeretet fűzött Jézushoz, elmentek a sírhoz. Az ünnep elmúltával meg akarták adni az elhunytnak a végtisztességet. Szerették volna bebalzsamozni a testét. Pénteken oly gyorsan történt minden. Most lassan, szépen, békésen akarták elbúcsúztatni a mestertől. Azonban minden a feje tetejére állt.
Nézzük meg, hogy az angyal hogyan számol be erről.
Az angyal nem csak meglepte őket, feladatot is bízott rájuk. Ne féljetek, tudom, hogy ti Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek.
Nincs itt feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak. Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába, ott viszont látjátok. Íme tudtatokra adtam.
Az örömhír furcsa jelenség, mindig arra törekszik, hogy megosszák. Így, ahogy az angyal is kérte, aki hallja a jó hírt, elkezd mocorogni benne valami, és el kell mondani a többieknek. Így volt ez az első húsvét hajnalán is. Az angyal elmondta az asszonyoknak, akik elfutottak az apostolokhoz, közben más tanítványokat is értesítettek. Valószínűleg a legtöbb tanítvány, Jézus követő értesült róla. Voltak, akikre rendkívüli hatással volt a híradás, az Úr feltámadt. Nézzük meg akkor, hogy mi történt.
A lábuk is vitte őket. Péter és a másik tanítvány János elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. Amikor meglátták az üres sírt, az összehajtott lepleket, egyszerre mindent megértettek. Eszükbe jutott, hogy erről beszélt Jézus. Megölik, de harmadnapon feltámad. Eddig ugyanis nem értették az írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön. Vándorként éljük életünk. És a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
Az életünk majd véget ér.
Voltak olyan tanítványok is, akikben nagyon erős volt a félelem. Talán éppen attól tartottak, hogy túl szép az örömhír ahhoz, hogy igaz legyen. Féltek, hogy végül csalódni fognak. Két tanítvány, Kleofás és társa annyira összeomlott, hogy elmentek Jeruzsálemből. Nem tudtak ott maradni, ahol olyan sok szörnyűség történt Jézussal. Útközben egy idegen szegődött hozzájuk. Beszélgetni kezdtek. Megkérdezte tőlük, mi a bajuk. Majd bölcs dolgokat mondott, és elmagyarázta nekik a Szentírást. Rámutatott, hogy a Messiásnak pontosan ezt kell kiállnia, amit Jézus elszenvedett. Estére egy Emmaus nevű kisvárosba értek. Arra kérték a vándort, hogy maradjon velük. Így is lett. Mi történt? Ott, akkor este, Emmausban.
Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta nekik. Akkor megnyílt a szemük, s felismerték, de eltűnt a szemük elől.
Mi jutott vajon eszükbe, Miri?
Eszükbe jutott az utolsó vacsora. Jézus szeretetének nagy jele a kenyérben. Rádöbbentek, hogy ő volt az idegen. Lángra gyúlt a szívük. Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe.
Van egy kételkedő apostol is a 12 tanítvány között, őt hogy hívjuk?
Hitetlen Tamás.
Szoktuk mondani azokra, akik nagyon sokat kételkednek. Valójában Tamás apostolra utal ez a mondás, aki húsvét vasárnap nem volt ott a többi apostollal, midőn megjelent nekik Jézus. Mi történt? Miért nem akarta elhinni Tamás apostol, hogy Jézus feltámadt?
Amikor beszámoltak neki a történetekről, ezt felelte. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, hanem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalában nem teszem a kezem, nem hiszem.
Amikor egy héttel később lehetőség nyílt arra, hogy Tamás apostol és Jézus találkozzanak, akkor hogyan történt ez a találkozás, és mit mondott Jézus Tamás apostolnak?
Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd kezemet. Nyújts ki a kezedet, és tedd oldalamba. S ne légy hitetlen, hanem hívő.
Vajon haragudott Jézus Tamás apostolra, Tifi?
Nem haragudott rá, nem szitta. Megértette, hogy Tamás szívébe milyen fájdalom lakozhat, mekkora félelem élhet benne? Számos oka lehetett kételjének. Isten elfogadta a gyöngeségünket is. Ennyire szeretett minket.
Hogy miért volt fontos Tamásnak a sebb helyek látványa? Azért, mert ezekből tudhatta meg, hogy valóban Jézus az, és tényleg a Mester tért vissza, aki meghalt a kereszten.
A sepphelyek azt mondták el neki, hogy ő valójában az a Jézus, aki szeretetből feláldozta magát érte, és még most is él. Nincs ennél nagyobb örömhír.
Az ember sohasem tudott egyszerűen beletörődni a szerettei halálába és a szenvedésbe. Mindig lázadtunk a halál ellen. Mindig reméltük azt, hogy a halál nem végállomás, nem végső megsemmisülés. Már az ősember is a halottai mellé temette annak legkedvesebb eszközeit, és bízott abban, hogy még lesz a számukra folytatás. Az egyiptomi piramisok szintén az örök élet reményét hirdetik. Ez állt az egész egyiptomi vallás középpontjában. Gyerekek, a legfontosabb és legnagyobb filozófusok, Platón és Szókratész is például megfogalmazták az örök élet reményét. Az ember végesnek érezte ezt az életet, ám csak azért tudta végesnek érezni, mert megtapasztalt valamit a végtelenről. Ehhez viszonyítva érezzük azt, hogy a földi tapasztalataink végesek. És hogy pontosan milyen az örök élet, arról csak sejtéseink vannak. Tudod, van olyan, amikor egy beteg a klinikai halál állapotából tér vissza, és elmondja, hogy úgy érezte, mintha egy hosszú, sötét folyosó menne végig, és közben lejátszódik az egész élete. Aztán valami nagy, szelíd, boldogító fényességről is szoktak beszélni. Amikor aztán sikerül őket újraéleszteni, a legtöbben gyökeresen megváltoztatják az életüket annak hatására, ami velük történik. Szeretném, Miri, hogyha elolvasnál egy történetet egy orvosról és az ő tanúságtételéről, amivel nagyon kristálytisztán és egyértelműen látszik, hogy mit is jelent a feltámadás. Kérlek, oszd meg velünk!
Egy orvosnak szokása volt, hogy a kiskutyáját mindig elvitte magával a kórházba. Volt egy belső udvar. Onnan nyíltak a kórtermek, és a kutya vígan eljátszott az udvaron egész nap. A kórtermekben szigorúan tilos volt bemennie. Egyszer bekerült a kórházba egy idős férfi, aki nagyon félt a haláltól. Tudta, hogy az orvos mélyén hívő ember. Ezért egyszer megkérdezte tőle: doktor úr, milyen lesz a halál után? Az orvos ezt felelte: nem tudom. A beteg ember elsápadt. Maga se tudja. Erre a doktor felkelt a beteg ágytól, oda ment a beteg szoba ajtajához, amely a belső udvarra nyílt. Kinyitotta az ajtót, és fittyentett egyet. A kutyája berohant, és farcsóválással boldogan az orvos térdére ugrott. Az orvos így szólt a beteg emberhez: látja, a kutyám soha nem volt még ebben a szobában. Nem tudta, hogy mi várja itt. Itt csak azt tudta, hogy a gazdája itt van az ajtó mögött. Én sem tudom pontosan, hogy mi vár halál kapuja mögött, de azt tudom, hogy ott vár engem a gazdám.
Akkor megértettétek ti is, hogy mit jelent az, amikor az örök életről beszélünk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan fog történni, de a halál az egy kapu. És azon a kapun, ha átmegyünk, akkor ki fog minket várni? Ki lesz az?
Jézus.
Így van. Az emberiség ősi reménye teljesedett be Jézus feltámadásában, amit az ember sejtett, amiben bízott, arról végső tapasztalatot szerezhetett. Krisztusban megjelent Isten elpusztíthatatlan élete itt a világban. A tanítványok ezzel a bűn és a halál fölött győztes élettel találkoztak a feltámadott megjelenései során. Szeretném, hogyha az esti imáitokba imádkoznátok Krisztushoz, és hogy azt kérnétek tőle, hogy segítsen átélni nektek ezt a húsvéti ünnepet úgy, hogy megérezhessétek azt, hogy ő hogyan van jelen a szentségekben, hogyan vezet át benneteket a nagy csütörtök, a nagy péntek és a nagy szombat egészen a húsvét vasárnap öröméig, és szeretném, hogyha imádkoznátok azért, hogy mindenkinek örök élete legyen, azoknak is, akik már nincsenek itt közöttünk, hogy ők is részesedhessenek Krisztus megváltása által az örök életben, és imádkozzunk mindannyian azért, hogy az örök boldogságba egyre többen higgyünk, és hogy ne a földi boldogságot keressük csupán, hanem készüljünk az örök boldogságra és az igazi boldogságra, amit csak Krisztus adhat meg nekünk. Te érted haltam meg a kereszten, te érted járta át az oldalamat a lándzsa, te érted, aki elaludtál az édenkertben, és oldaladból származott Éva. Az én átdöfött oldalam gyógyította meg Éva fájdalmát, az én halálom vezet ki téged a halálból, kelj fel, távozzunk innen. A paradicsomkert földjéről ellenséget taszított ki téged, én azonban már nem is a paradicsomkertbe, hanem a mennyei trónra viszlek ki téged. El voltál tiltva az élet fájától, most pedig nézd, én maga vagyok az élet, együtt vagyok veled. Így áldjon és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gátonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Áll a kereszt, fenn az égen, ragyog ránk a sötétségben. Előttünk jár, ő vezérlő lépteink. Rajta
Búcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Ilyen óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunk szól. A mai adásban Mohos Gábort, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét hallják az Eukarisztia misztériumáról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben két témával foglalkozunk. Szó lesz a könyvtárosok továbbképzési lehetőségeiről, és felidézzük az Ecsédi Rákóczi megemlékezést. 4:00 pedig a zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papi Edikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Vargai Edikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ez azért történt, hogy beteljesedjék a proféta szava, mondjátok meg Sion leányának, nézd, királyod vonul be hozzád, szerényen, szamárháton, teherhordó állatcsikaján. Olvasom a Máté evangéliumban. világ Rembrandt stílusú festmény az árnyék és fény játékával. Isten nem mindenható gyanánt közeledik felém, aki összemorzsolja az ember szabadságát, hanem végtelenül sebezhető szeretetként, amely szabad feleletre vár. Claudel mondja, Jézus nem azért jött, hogy megmagyarázza a szenvedést, sem azért, hogy megsemmisítse, hanem azért, hogy megtöltse jelenlétével. Még kijelentés. Nem magyarázza ugyan meg a gonosz és a rossz titkát, de megvilágítja a Golgota fényével. Isten ott mutatja meg nekünk, hogy a mi oldalunkon van a fájdalommal és bűnnel szemben, és magára veszi, hogy a megváltás anyagává tegye. Uram, nekem nincs senkim, itt állok elhagyatva, de tudom, te most is mellettem vagy. Betöltött társtalan, magányos szívemet, s vezetsz az igazak útján. Egyedül te menthetsz ki ebből a magányból. Taníts meg arra, hogy meglássam mások elhagyatottságát és szenvedését, s hogy sorsukon igazán segíthessek és szolgálatukra legyek.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.